Hello srácok, szevasztok, egy újabb kripto külön kiadással jelentkezik az Őrültek, és puskáznom kell, hogy Frigyesnek is nyugodt legyen a lelke, és pontos legyek, a hetedik rész ez már egyébként. Szia Frigyes!
Hello, nagyon ügyes vagy!
És szia Geri!
Hello, sziasztok!
Szevasztok! Elindult egy nyereményjátékunk, és egyébként most a stúdióba megkértem Gerit, hogy hozza már el ezt a ledgert, amiért egyébként is játszhat, már nem ezért, mert ez a Geri, de hogy egy ilyenért játszhattok velünk, és érdemes az előző adásunkat végighallgatni, mert ebben van benne a kérdés, meg a feladat, meg minden egyéb a játékkal kapcsolatban. Egyébként pedig ugye hát az iCoin.hu-val közösen hozzuk el nektek ezeket a kripto külön kiadásokat. A játékra is egyébként az iCoin.hu Facebook oldalán kommentben tudtok jelentkezni, meg hát ide várjuk azokat a kérdéseket, amelyeket majd az adás végén, adások végén összegyűjtünk, és a tizedik részben, február 14-én fölteszünk majd Hajagos Petinek, az iCoin Network társalapítójának, ügyvezetőjének. Úgyhogy szerintem csapjunk bele, mert egészen sok különlegességet tudhatunk meg most az iCoinról.
Magyarország legforróbb tech bulvár híreivel érkezik Tálas Péter Csongor, Máté Geri és Frigyes. Kapcsoljuk a szegedi Dórofészt. Éterben a tejútrendszer trendiktáló tech trolljai, az Őrültek.
Hajagos Peti pedig most is itt van velünk a vonalban. Szia!
Sziasztok!
Hello Peti! No hát a múltkori részben, hogyha jól emlékszem, már egy picit elkezdtünk érdeklődni afelől, hogy mivel sokat meséltél például az ATM-ekről, meg így egyáltalán az iCoinról, hogy mégis hogy jut eszébe valakinek az, vagy valakiknek pontosabban, hogy kriptovalutákkal kapcsolatban alapítson vállalkozást, vagy céget, vagy egyáltalán hol indult el ez a folyamat? Mesélj!
Hát azok, akik ilyet csinálnak, azok csak is őrültek lehetnek.
Hát akkor nekünk is adott, hát ha már mi is őrültek vagyunk, akkor lehet, hogy holnap elkezdjük.
Legalábbis akkor még úgy tűnt, hogy ez akár az is lehet, ez a üzlet. Az egész történet az valahol így 2017 környékén kezdődött, vagy kezdett komolyra fordulni a mi esetünkben. Annyit kell tudni rólunk, hogy nem az az első vállalkozás, ahol valamilyen pénzügyi szolgáltatás típusú tevékenységet végzünk, hanem ennek az előzménye az volt, hogy 2017 derekán mi létrehoztunk egy új kis pénzváltót Budapesten, aminek az a neve, hogy iChange. És hát nyilván eleve az iChange is, mint brand, az is egy külön kezelt és fontos dolog a számunkra, és a nevében is próbáltunk már kifejezni olyan dolgokat, ami nekünk fontos volt akkoriban. Ugye a pénzváltókat szerintem így nagyon sokan ismerhetik, hogyha járnak kellnek az utcákon, látják, hogy mennyire sok van, vagy sok volt belőlük még egy-két évvel ezelőtt, aztán nyilván a pandémia ezeket is megtüzedelte, de hát egy penetrált piacról beszélünk, és mi ebbe léptünk bele, ebbe a penetrált piacba 2017-ben, és próbáltuk magunkat differenciálni valahogyan az akkori pénzváltók közül, és ez a kis I betű a change szó előtt, ez ezt próbálta meg jelezni, hogy ez egy picit más lesz. Ez kötődik már valahogy akár az informatikához, vagy valahogy az intelligensebb pénzügyi szolgáltatásokhoz, tehát nem definiáltuk halál pontosan az I betűt, hogy mit is jelent ez, csak ugye sokan ismerik az iPhone-t például.
Nekem van még egy ötletem, az IO, ugye mint domain név
akár miatt,
az I ugye az on-nak a képe, úgyhogy akár az is lehet.
Így van, tehát mindesetre egy ilyen korszerűbb, talán technológia orientáltabb brandet szerettünk volna már azzal is megvalósítani, és talán meg is mondhatjuk, hogy vannak innovációk azon a területen is, tehát mai napig úgy tudom, hogy akár Magyarországon, de lehet, hogy Európában sem nagyon van más olyan pénzváltó alkalmazás, mint az iChange-nek, egy mobil applikációt készítettünk el, és azon keresztül lehet előfoglalni nálunk, vagy előrendelni valutát. Tehát ilyen innovációkat igyekeztünk, technológiaorientált innovációkat beiktatni a megszokott folyamatokba, és ez volt az előzménye, hogy mi már tevékenykedtünk pénzváltási területen, amikor hát ugye próbál az ember tájékozódni a nagyvilágba folyamatosan, különösen, hogyha ilyen pénzváltós háttered van, akkor érzékenyebb a füled, szemed azokra a dolgokra, amik még valamilyen módon köthetők ehhez a szakmához, tehát ez a valamilyen fajta átváltások, vagy exchange típusú szolgáltatások, és nyilván a kripto azért már 2017-ben egy ismert dolog volt, magunk között is voltunk egy páran, akiknek volt saját kriptós érdekeltsége, befektetése akkoriban, és ez elindított bennünk egy gondolkodást, hogy valószínűleg mást is érdekelhet ez a tevékenység, hogy hogyan lehet kriptót vásárolni.
Tehát akkor azt jól értem, hogy nem feltétlen azok az emberek közé tartoztatok, akik a lehető legszkeptikusabban állnak hozzá az, hogy egyáltalán mi az a kriptó, mert ez még így manapság is én úgy tapasztalom, hogy nagyon jellemző.
Igen, hát valószínűleg minket azért megtámogatott ez a pénzváltós háttér, hogy másképp viszonyulunk az ilyen típusú szolgáltatásokhoz. Sokkal nyitottabbak vagyunk, de nyilván óvatosak voltunk azért annyira, hogy mi is próbáltunk úgy körülnézni, hogy egyáltalán hogyan lehet ezt az egész szolgáltatást elindítani, milyen partnerekre kell támaszkodni, azok a partnerek mennyire megbízhatóak, képesek vagyunk ezt normálisan, jogszerűen működtetni, mert akkor ugye még nem volt ehhez Magyarországon tulajdonképpen semmilyen törvényi háttér, ami szabályozta volna, hogy mit és hogyan kell csinálni, milyen feltételeknek kell megfelelni. Ez nagyon sok kérdést vetett fel, de belevágtunk, eldöntöttük azt, hogy jó, nézzük meg, hogy lehet ezt csinálni, komolyan elkezdtünk dolgozni rajta, milyen fajta megjelenési formáink lehetnek, és így belefutottunk abba, hogy léteznek olyan dolgok, hogy kripto ATM. Ugye itt Magyarországon is volt már akkor egy gép, amiről hallottunk, és ez felkeltette azért az érdeklődésünket, hogy hogyan lehetne olyan módon elindítani ezt a szolgáltatást, ami erőforrás oldalon, emberi erőforrás oldalon kevesebbet igényel, mint egy pénzváltás, ahol kötelező a személyes jelenlét, a személyes ügyintézés. És az ATM ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy tényleg egy automatával akár 7x24-ben, anélkül, hogy szabadságra menne, el tudjuk érni és ki tudjuk szolgálni az ügyfeleket. Úgyhogy így indult ez a dolog, hogy az első lépést úgy döntöttük el, hogy ha ezzel a szolgáltatással elindulunk, akkor az egy automata lesz. És kerestük is ugye a nevet, hogy akkor ezt nyilván másik cégbe külön kezelten szeretnénk csinálni, mi legyen a név. Hát az iChange-ből fakadóan az kis i betű az már úgy adott volt, és hát a coin az meg úgy nagyon gyorsan természetesen hozzáragadt, és hát ugye hálózatot építünk, tehát automaták hálózatát szerettük volna felépíteni, így jött a network, tehát így egy iCoin Network Kft. Elnevezéssel alapítottuk meg a céget. Végül is a cég alapításunk az 2018-ban történt már meg, és beszereztünk első körben 2 darab automatát, tehát ez volt a kezdet.
És mi volt a, tehát azért is szokták így kérdezni, hogy mi a cél, vagy hova akartok eljutni, vagy mi volt az első ilyen, hogy mondjam, ilyen ide, ami így a fejetekbe megjelent, hogy van 2 automatánk, mi a fő cél, hogy miért is kezdtétek el ezt?
Hát igen, ugye az egyik nagyon fontos dolog számunkra az volt, hogy elérhetővé tegyük ezt a piacot Magyarországon minél több ember számára. Tehát valahogy érjünk el egy olyan fajta, nem tudom, lefedettséget, ami akár országosan is elérhetővé teszi az emberek számára a kriptodevizákat. Viszont annyira gyerekcipőben járt még az előzetes felméréseink szerint a kriptó, vagy kriptó ismeretek annyira nem terjedtek el még Magyarországon sem, meg hát azért a környező országokban sem feltétlenül, hogy nagyon bizonytalan volt ez az egész, hogy hogyan fogják fogadni ezt az emberek, mennyire tudjuk felkelteni az érdeklődésüket, hogy tudjuk bevonzani az ügyfeleket, szóval milyen marketing tevékenységet kell mondjuk folytatni ahhoz, hogy ismerté váljon maga a szolgáltatás, és ezáltal az iCoin brand is. Tehát ez egy olyan ingoványos terület volt, ami mindenképpen egy nagyon magas kockázatú befektetésnek tekinthető a mi részünkről akkoriban.
Na most bocsánat, én egy gondolatot még azért ide behoznék, és ezt még véletlen se az iCoin-nal szeretném azonosítani, de nem tudok elmenni mellette, hogy, és egyébként beszéltünk már egy korábbi őrültek adásunkban a különböző csodálatos Facebook csoportoknak a bugyrairól, és van egy olyan Facebook csoport, amit mi előszeretettel szoktunk látogatni, röhögés céljából, semmi más célból, emberek MLM-es aurával. Ez megvan ugye a srácoknak.
Igen,
és,
igen.
És mostanában én egyre többször tapasztalom azt, hogy ott valamiféle kriptovalutával kapcsolatos csalóknak az üzeneteit mutogatják, és teszik ki, hogy ú, de kellemetlen. Ezzel a fajta, hogy is mondjam, ezekkel kellett nektek küzdeni, hogy az emberek fejében esetleg ilyen gondolatok élnek a kriptovalutákkal kapcsolatban, vagy élhetnek? Vagy ez érződött nálatok egyáltalán?
Hát az induláskor még nem.
És most?
Tehát akkor, és most annál inkább. Uh-huh. Tehát az napi renden van szinte minden héten, hogy valamilyen ügyfélnél észleljük azt, hát amennyiben ugye beszélget velünk, tehát felhív és segítséget kér abban, például, hogy kell használni a gépet, azokból a kérdésekből már mi gyakorlatilag le tudjuk vonni a következtetést, hogy most ő egy tudatos vásárló, és saját célra próbál kriptót beszerezni, vagy valamilyen tulajdonképpen áldozat egy olyan csatornába került bele, ahol kihasználják az emberek tudatlanságát, és megpróbálják őket arra felhasználni, hogy rajtuk keresztül történjen egy átváltás. Tehát ez már gyakorlatilag a bűncselekmény kategória, amiről most beszélek.
De ilyenkor ti azért próbáltok segíteni, hogy mi történik? Vagy elmondhatjátok neki, vagy beleavatkozhatok egyáltalán?
Már mi aktívan, proaktívan kommunikálunk ilyenkor az emberekkel, hogy de ugye tudja, hogy így meg úgy, tehát hogy azokat a dolgokat elmondjuk neki, hogy feljük a figyelmét egyrészt az ismert csalásokra, és szembesítjük azzal, hogy ő most egy ilyen helyzetben van-e. Nem tudhatjuk egyébként, tehát vannak természetesen olyan ügyfelek, akik tényleg nagyon kevés tudással rendelkeznek, és nem tudják, hogy mik az első lépések, mit kell csinálni, és semmi közük ilyen fajta tevékenységhez, de lehetnek olyanok is, akik meg tényleg valamilyen rendszerbe kerültek bele, és ennek az áldozatai lehetnek. Ezeket ugye mi nem tudjuk bizonyítani, nincsenek erre vonatkozólag információnk azon kívül, mint hogy a beszélgetések alapján feltételezünk valamit, és segítjük az ügyfelet abban, hogy elmondjuk neki azokat az ismereteket, amikkel nem biztos, hogy rendelkezik, és az alapján a döntést neki kell meghoznia, hogy ő most a saját nevében elvégezze valamilyen ügyletet, vagy sem. Uh-huh. Nyilván vannak olyan szabályok, amelyeket a törvények is előírnak, limitek vannak, ezekről majd később talán beszélünk a mai adásban, amik mentén ő önállóan azt csinál, amit akar, és igazából csak hogyha a gyanú felmerül, akkor tudunk lépni, vagy kell lépnünk egész pontosan, viszont hogyha ez nem teljesen megalapozott, akkor nem léphetünk, mert senkit nem hozhatunk ugye kellemetlen helyzetbe. Tehát ez egy nagyon-nagyon képlékeny és ingoványos terület. Mi a magunktól telhető legtöbbet igyekszünk megtenni, hogy az embereken segítsünk, hogy ne hozzanak hozzá döntést.
Tehát akkor tulajdonképpen van, azt az előző adásban is elmondtuk, de most is elmondhatjuk, hogy hány ATM-etek van az országban, de hogy ez azért sokkal több, meg sokkal nagyobb szolgáltatás, amit ti nyújtotok, mint hogy üzemeltettek pár ATM-et, és váltjátok meg veszitek, adjátok a pénzt. Szóval itt azért egy elég nagy, hogy mondjam, ilyen support,
ügyfélszolgálat
is van mögötte.
Így van, hát ugye egy ilyen szolgáltatásnak az üzemeltetésén túl mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy felelősséged van, mint szolgáltató. És nem csak abban van felelősséged, hogy az működjön az automata, hanem abban is, hogy azt a szolgáltatást, azt mennyire törvényesen tudod biztosítani, és az ügyfeleknek is mennyire tudsz ebbe támaszt adni. Ugye nekünk a saját víziónk és missziónk összefügg olyan értelemben, hogy mindig is azt szerettük volna, hogy egy nagyon letisztult, transzparens, átlátható, korrekt szolgáltatóként jelenjünk meg a piacon, és ehhez hozzátartozik az is, hogy egy olyan szintű ügyféltámogatást igyekszünk nyújtani, amit talán, vagy remélem, hogy a legjobban tudunk nyújtani a piacon. Biztos, hogy mindenki igyekszik a többi versenytársunk is ebben, de azért bízom benne, hogy az ügyfelek azt visszajelzik folyamatosan felénk a jövőben is, mint ahogy eddig is jelezték, hogy nagyon elégedettek azzal a szintű szolgáltatással, amit mi gyakorlatilag 7x24-ben tudunk nekik nyújtani, ugyanúgy, ahogy az automatáink üzemelnek. Tehát bárkinek gondja akad, bármikor telefonálhat nekünk, elérhet, nagyon sokféle problémát meg tudunk oldani, akár online percek alatt, akár olyan módon, hogy egy személyes ügyintézésre is nagyon közeli időpontra tudunk lehetőséget biztosítani, a másképp nem lehet megoldani az adott problémát, ezek általában ilyen technikai jellegű problémák, amikről beszélek. és nem tudok olyan esetet felemlíteni szerencsére, hogy ne tudtunk volna segíteni egy ügyfélnek. Tehát nálunk olyan soha nem fordult elő, meg nem is fog előfordulni, hogy valaki akár a pénzét elveszítette volna olyan hiba miatt, amit a mi rendszerünk okoz. Nyilván olyanokban nem fogunk tudni segíteni, hogyha valaki téves címre vásárol kriptót, mert rossz QR kódot mutatott be a gépnek. Ezek olyan dolgok, amiknél már, hogyha egy tranzakció elindul mondjuk akár egy bitcoin tranzakció a bitcoin hálózaton, akkor ott már nekünk a hatókörünkön kívülre kerül, de minden, ami a saját rendszerünk határain belül van, azokat meg tudjuk oldani.
Szerintem mindjárt beszélhetünk egy picit így akkor az ATM-ek működéséről, nem meg, hogy nálatok hogyan is működik ez, de előtte nekem az a kérdésem lenne még, hogy látjátok, tehát 2018-ban elindultatok, mennyire nőtt, lehet, hogy ezt nem lehet jól kiszámolni, de mennyire nőtt így az érdeklődés mondjuk a 18-hoz képest a ti automatáitokhoz, vagy
iránt.
Iránt, igen, köszönöm. Szóval mennyire igen. nőtt az érdeklődés az automaták iránt?
Így van, tehát évről évre, hát lehet azt mondani, hogy ilyen exponenciális növekedésről talán lehet beszélni az ügyfél érdeklődés tekintetében, ami nyilván egy ilyen induló vállalkozásnál, ahol még kezdetben a nulláról indulsz el, és néhány ügyfél bukkan csak fel az első hónapokban, ahhoz képest mérten ez egy normális dolog tud lenni, de azt gondolom, hogy ha valamit rosszul csinálnánk, akkor nem feltétlenül tudnánk ezt mutatni. Tehát akkor valószínűleg egy ilyen stagnálás, visszanyatlás megmutatkozna az évről évre nyújtott teljesítményünkben. Tehát ez az érdeklődés növekszik folyamatosan, ennek örülünk, nyilván ez egyrészt annak is köszönhető, hogy bízom benne, hogy a munkák színvonala az megfelelő, hogy jók a kondícióink, tehát az a másik nagyon fontos dolog, hogy az első számú célkitűzésünk, hogy ügyfélelégedettség az a maximális legyen, a második pedig az, hogy a kondíciókban a lehető legjobbat nyújtsuk a piacon. Ebben is azt gondolom, hogy elég jók a kondícióink, amik miatt szeretnek minket az ügyfelek, és hát nem utolsó sorban pedig ez az elérhetőség, meg rugalmasság, az a 7x24-es jelenlét az a harmadik olyan alappillér, ami alapján mi szeretnénk folytatni a munkánkat a jövőben is. Úgyhogy ezeket igazolta az elmúlt időszak, hogy ezek a sarokpontok fontosak az ügyfeleknek, és az érdeklődés is ennek hátán tudott növekedni.
Én erre az egészre ráfűzve annyit szeretnék mondani egyébként, hogy arról már volt szó korábbi szimpla őrültek adásban, hogy egyébként a kripto közösségnek az szerintem hatalmas erénye, hogy nagyon támogató közösség, teljesen kezdők is otthon érezhetik magukat olyan szempontból, hogy föltehetik a kérdéseiket, kapnak rá válaszokat, mindig van, aki segít eligazodni, és ennek ellenére én nagyon sok helyen tapasztalom azt, hogy ilyen mindenféle tőzsdéken, mindenféle tranzakciós folyamatban, hogy viszont felhasználó élmény szempontból annyira gyatra olykor ez a egyébként szoftveresen viszont nagyszerűen kialakított ökoszisztéma, hogy még én is, aki egyébként most már szerintem mondhatom azt, hogy intuitívan tudok különféle felhasználói felületeket kezelni, hogy eltévedek, és Reddit fórumokon, meg Discordon kell a kérdéseimre válaszokat találnom, és én szerintem ez egy tök nagy dolog, hogy Magyarországon van egy olyan szolgáltató, aki rendelkezésére áll az ügyfeleknek, hogyha van kérdésük. Tehát szerintem ez viszont egy nagyon nagy erénye az iCoin-nak ilyen szempontból.
Hát köszönöm, hogyha így látod, tényleg ezért sokat teszünk, és tény, hogy ugye a versenytársainknak az ügyfelei is véletlenül néha minket hívnak fel. Tehát a telefonszámunk az úgy viszonylag könnyen megtalálható a neten, és mondjuk egy Google keresésbe is akár nem feltétlenül a konkurenciát hívják fel, annak a száma jelenik meg, hanem a miénk, és ilyenkor ugye szóba tudunk elegyedni más ügyfelekkel is, akiknél azért vannak általában szolgáltatásra vonatkozó észrevételek, panaszok a konkurencia tekintetében. Ezekből mi tanulunk, tehát próbáljuk ezeket az információkat jó értelemben felhasználni arra, hogy mi ne lépjünk bele azokba a hibákba, amiben esetleg egy másik versenytársunk igen, itt az ügyfél támogatás szempontjából, és elébe is megyünk esetleg olyan módosításokkal, vagy vagy olyan fejlesztésekkel, aminél látjuk, hogy ennek majd az ügyfelek hasznát veszik.
Jövő héten egyébként mindenképpen szeretnénk majd kitérni arra, hogy milyen törvényi szabályozások, meg adózási szabályozások vannak a kriptokereskedéssel kapcsolatban, de rátok, mint cégre, az iCoinra, milyen szabályozások vonatkoznak Magyarországon?
De nagyon sokáig nem volt ilyen szabályozás, ugye nagyon sokáig az azt jelenti, hogy egészen 2020. január 10-éig nem igazán volt explicit olyan törvényi szabály, ami a működésünkre vonatkozóan bármilyen keretet adott volna, és akkor jelent meg a PMT változtatása. A PMT ez a pénzmosás terrorizmus elleni törvény, 2017-ben léptettek hatályba. Ugye ennek a hatálya alá tartozott például a pénzváltás is már, amivel mi azóta foglalkozunk, tehát nekünk nem volt újdonság, hogy miről szól a PMT, hogyan kell a különböző megfeleléseket teljesíteni. És most ennek a hatálya alatt megjelent a virtuális fizetőeszközökkel kereskedők mellett még néhány egyéb tevékenységet folytató is 2020-ban, tehát akár székhelyszolgáltatók például akkor bekerültek ebbe a körbe, és sorolhatnám. Úgyhogy ránk is innentől kezdve már írott szabályok vonatkoztak a tekintetben, hogy szűrjük ki azokat az ügyfeleket, akik esetleg törvénytelen módon próbálnak pénzt felhasználni, készpénzt felhasználni. Ennek nyilván vannak különböző megnyilvánulási formái a törvényben, amelyek ezt a szűrést lehetővé teszik. Ugye az egyik ilyen dolog az az, hogy egy összeghatár is meg van határozva, ami jelenleg 4,5 millió forint a készpénzes tranzakcióknál, hogy legfeljebb ilyen összeghatárig lehet azonosítatlanul tranzakciót végezni, tehát ügyfelazonosítás nélkül. Ám de, mint szolgáltató, kötelező vagyunk arra, hogy az összefüggő, tehát egy azonos személy által elvégzett több különböző tranzakciót is egybe tudjuk számítani. Most ezt másképp nem tud megcsinálni, mint hogy valahogy mégiscsak azonosítanod kell az ügyfelet, még 4,5 millió forint alatt is, hogy ugye össze tudjad adni azokat a tranzakciókat, amely az ő nevéhez kapcsolódik. Tehát nálunk így minden egyes tranzakciót megelőz egy ügyfélregisztráció gépeknél, ami alapján már a telefonszám, amit használ a tranzakció végrehajtásához, és az ő személyazonosító adatai, azok összekapcsolódnak, és ilyen módon tudjuk követni, hogy hol tart most az összeghatár elérése tekintetében. Ez igazából egy belső információ, egy belső adatkezelés, amire minket a törvény természetesen felhatalmaz, és ennek segítségével tudjuk azt biztosítani, hogy a megfelelő következő lépéseket megtegyük, hogyha mondjuk valaki 4,5 millió forintot elér, akkor ott már a következő dolog az az, hogy forrásigazolást kell hoznia ahhoz, és egy teljes ügyfél átvilágítást kell végeznünk, ügyfél azonosításnak a részletesebb lépését kell megtennünk, hogy folytathassa a vásárlásokat, vagy éppen eladásokat.
Ugye az előző részben beszéltünk ugye nagy általánosságban az ATM-ek működéséről, meg most is azért elmondtad, hogy ti mennyivel adtok többet egy ATM üzemeltetésénél. Mennyire figyeltek arra, vagy mennyire volt ez a legelején így, volt egy ilyen alap, gondolom, megvolt, hogy oké, akkor így üzemeltetjük az ATM-et, de mennyire fejlesztitek a szolgáltatási háttért így évről évre, és mondjuk, hogyha tudsz így konkrétumot mondani, hogy miben fejlődött a ti ATM-etek, hogyha vannak olyan, nem tudom, nyilván nem megnevezve, de hogy mivel másabb egy picivel a tietek, mint a piacon lévő többi.
Hát ugye a legelején korlátozott kriptó kínálattal indultunk, most sincs széles kínálatunk, hozzáteszem, csak hogy ezt vizsgáltuk például az elmúlt években, hogy melyek azok a kriptodevizák, amelyek egyáltalán érdeklődésre tartanak számot a magyar piacon, hiszen kínálhatnánk akár 50 féle kriptót is az automatákon, csak ennek vannak olyan technikai és egyéb pénzügylogisztikai hátterei, készletallokációs egyéb háttere, amit nem biztos, hogy gazdaságos nekünk, mint szolgáltatónak megtennünk, és úgy láttuk, hogy itt is az elv érvényesül, tehát egy ilyen parétó elv érvényesül, hogy a tranzakcióknak a zöme Magyarországon a bitcoinra fókuszál. Én kezdetben csak bitcoin forgalmaztunk, aztán ahogy néhány ügyféltől a visszajelzések jöttek, hogy akár mondjuk Ethereum is érdekelni, őket szeretnének hozzájutni, akkor ezt elkezdtük bővíteni ebbe az irányba. Volt olyan időszak, amikor XRP-vel is azt hiszem egyedülként a piacon jelen voltunk az XRP körüli tavaly előtt évvégén felgyülemlő felhők, sötét felhők viszont arra kényszerítettek minket, hogy az XRP forgalmazást azt beszüntessük, és akkor inkább fókuszáltunk az Ethereumra. Majd később tavalyi év során a USDT-t is, vagyis Tethert is lehet már stablecoinként, ugye az egyetlen nálunk, amit forgalmazunk, vásárolni a gépeken. Tehát jelenleg ezzel a hárommal foglalkozunk, egyszerűen nem nagyon láttunk érdeklődést az emberek részéről az egyéb kriptók iránt. Lehet itt beszélni például egyéb egzotikus, például Shiba Inu, vagy Dogecoin, vagy egyéb ilyen kicsit szerencsejáték kategóriába tartozó kriptókról, amik technikailag megoldhatók, hogy a gépeken
elérhetőt tegyük. Szó szerint.
Viszont nem biztos, hogy olyan ügyfélkört tudunk ezzel bevonzani, vagy olyan széles ügyfélkört, aki tényleg számottevő lehet. Tehát próbálunk mi azért a hatékonyságra törekedni, hogy tényleg azokra fókuszáljunk, amire a többségnek szüksége van, azt viszont jól csináljuk, és az zökkenőmentes legyen. Úgyhogy ezért ez a három kriptó, tehát a Bitcoin, az Ether és a Tether az a három, amit forgalmazunk jelenleg is. Ugye az, hogy mit szeretnénk még csinálni, meg milyen irányba fejlesztjük a szolgáltatásainkat, de volt egy tervünk, hogy országos lefedettség, és minden komolyabb, nagyobb városba megjelenjünk az automatákkal. Van, aki ezt csinálja a versenytársaink közül, mi mégsem léptünk ki nagyon ebből, tehát egy-két vidéki automatát üzemeltetünk jelenleg, nem feltétlenül érett még a magyar piac arra, úgy látjuk, hogy vidéken minden áron, mindenhol jelen legyünk a gépekkel. Sopron és Szeged jelenleg ugye ez a két vidéki hely, ahol gépeket üzemeltetünk, még az élet nem igazolta szerintem Magyarországon, hogy ezt tovább kellene bővíteni. Ehelyett mi arra fókuszálunk, hogy elhangzik időnként az ügyfeleinktől az a kérdés, hogy tudok kártyával fizetni a gépnél, amire ugye azt a választ kell adnunk, hogy sehogy. Tehát ezek az automaták csak készpénzes tranzakcióra vannak kitalálva, arra készültek. Hogyha valaki kártyával akar vásárolni, akkor eddig úgy gondoltuk, hogy számos online felületen vagy applikáción keresztül ezt meg tudja tenni, de elképzelhető, hogy magyar nyelvű felülettel ebbe az irányba mi is fejleszteni fogunk, hogy legyen egy ilyen online vásárlási lehetőség is, ami egyszerűvé teszi, egy egyszerű bankkártyás tranzakciót le lehet bonyolítani percek alatt esetleg azok számára, akik eddig ezt nálunk hiányolták.
Na és hát akkor sokakban biztos vagyok benne, hogy fölmerült a kérdés, hogy mindennek hogyan néz ki a jogi háttere, meg az adózási szabályok, stb. Úgyhogy innen fogjuk folytatni a jövő héten, és Peti, nagyon szépen köszönjük, hogy most is álltál a rendelkezésünkre. Várunk vissza akkor is, és ami nagyon fontos, és ezt elfelejtettem mondani, hogy bármi, ami az adásokban elhangzik, az nem minősül pénzügyi ajánlattételnek vagy tanácsadásnak, úgyhogy ezt mindenképpen tartsátok szem előtt, de hogyha van kérdésetek, akkor várjuk azokat az iCoin.hu Facebook oldalán kommentben, hiszen február 14-én ezekkel a kérdésekkel folytatjuk majd. Frigyes, a magabiztosságodat elfelejtettem megkérdezni, hogy mennyire tart még mindig.
Hát én magabiztos vagyok nagyon, de most inkább környékére se nézek a kriptónak már. Hát ami ott folyik, az most gyilok.
Hát ne vicceljél, már most kell vásárolni.
Hát én azt értem, meg... most kéne vásárolni, ez eddig okés, csak hát amilyen folyamatok most, ott most menjünk, de ebben ne nagyon menjünk bele.
Vagy nem most.
Vagy nem most, igen.
Így van. Oké, Petivel folytatjuk tehát a jövő héten is, nektek pedig nagyon nagy köszi, hogy itt voltatok, és a legfontosabb, maradjatok velünk őrültek. Szevasztok!
Hello!
Ennyi volt. Nyugi, a srácok hamarosan visszatérnek. Kövesd Magyarország legforróbb tech bulvár műsorát Facebookon, Instán és YouTube-on is. Az őrültek főhadiszállását a Szegedi Dórofizban rendezte be.